Talán egy viccel szeretném kezdeni. A teve mama a teve fiával beszélget. És kérdezi egy idő után a teve fiú, ahogyan a gyerek, ahogyan fölnőtt, hogy te, mama, miért van nekem pupom? És mondja, hogy hát azért van a pupod, hogy víz legyen benne. Aha. És miért van kettő? Még több víz legyen benned. Aztán gondolkodik a gyerek, de hát mama, miért van nekem patám? Hát azért, hogyha megyünk a sivatagba, akkor legyen vized, és legyen olyan lábad, hogyha kőbe ütnéd a lábadat, akkor ne fájjon. A sivatag miatt van ott a lábadon az a pata. Arra lettünk megteremtve, hogy sivatagban éljünk. És gondolkodik, eltelik egy kis idő, a teve gyerek, mama, lehet egy utolsó kérdésem? Lehet. Miért élünk mi az állatkertben? És ez a vicc igazából az egyházról szól, mert azt láttam meg néhány évtized alatt, hogy mindössze kettő, hogy igazából be vagyunk zárva. És nekünk nem az a feladatunk önmagában csak, hogy itt üljünk, hanem hogy elmenjünk a világba, és megváltoztassuk a világot olyanná, a mi területünkön, a mi elhívásunkban, amelyre el vagyunk hívva. És azért van vízünk az útra, és azért van a lábunk békés és rólyával fölruházva, hogy elvigyük ezt a jó hírt. Ugyanis mi nem csak, hogy újjászületett teremtmények vagyunk, hanem nagykövetek is. Szellemi diplomaták. És meg kell ismernünk nekünk is az apánkat, az atyát, hogy elmondja nekünk, mi kik vagyunk. És föl kell tenni a kérdést neki, hogy miért van annyi ígéret a Bibliában, hogyha egyet se látunk beteljesedni. És az Úr elmondja nekünk, hogy gyere ki az állatkertből, a ketrecetből, és gyere. Egy mondatot hoztam, vagy egy idézetet. Az atyának van egy kérdése felénk. Mielőtt bármit tennél értem, beléd kell munkálnom önmagamat. Először meg foglak feszíteni, aztán pedig megelevenítelek. És a kérdés, megengeded nekem? Ugyanis az atyaságban nem fogunk tudni bemenni csak a kereszten keresztül. Ez gondolom nem mondok újdonságot, de mégis rendszeresen hirdetnem kell a kereszt üzenetét, mert a kereszt nélkül nem látjuk az atyát. Nem látjuk az atyát. A mai generáció szellemi atyaság nélkül nő föl. Nem csak fizikai atyákról beszélek, szellemi hősökről, hanem önmagában az istenkép torz. Nagyon nehéz megváltoztatni ezt a dolgot. Rájöttünk arra, hogy valóban, ahogy ez az idézet mondja, ez Witness Lee, a Vachmaninak a szellemi fia, hogy először meg kell engedni, hogy belém munkálkodjon Isten. Bennem éljen. 1 Korintus 3.16. Ez az utolsó rész ebben az atyaság témakörében. Aztán tovább megyünk egy másik témakörben, ami ugyanerre fog épülni. Ha megkérdeznéd tőlem azt, hogy miért beszéltem, vagy beszéltünk 10 részen keresztül erről. Azért, mert 10 rész sem elég. Azért. Azért, mert annyira megkötözött bennünket az ördög, vagy az eklézián keresztül, vagy pedig a világban összeszedett olyan mintákon keresztül, ami megfojtotta Isten munkáját az emberek életében. Ma a karizmatikus eklézsiában a természet feletti az fogalom lett. Fogalom. És amikor bizonyos dolgokról beszélünk az igény keresztül, hogy Isten mit tud elvégezni, vagy felnyitjuk az apostolok cselekedetét, és beszélgetünk erről, ez fogalom. Fogalom az, hogy mit tud létrehozni Isten szelleme bennünk. Fogalom az, hogy nyelveken szólás. Fogalom az, hogy mi az, hogy hitben élni. Fogalom az, hogy mi az, hogy az atya meglepetése. Fogalom, és borzasztó rosszul ez a kegyelem szó például, ez, megbeszéltük többen, hogy ez irritál. Már irritál az a szó mögött lévő, világban lévő tartalom, hogy kegyelem. Sokkal többet mond ez a szó az eredetiben, és a Biblia összefüggésébe, mint az, hogy valaki bűnös volt, de mégis a bíró azt mondta neki, hogy ma nem csuklak le, menj el és légy szabad. És van még egy dolog, ami nagyon zavar engem, az pedig az, hogyha idős keresztényekkel beszélgetek, akkor nagyon kevés kereszténynél láttam azt az életébe, hogy el tudta mondani, hogy nem csak megérintette őt az Isten, hanem valamit ott hagyott az életében Isten. Tehát, hogy Isten az új lenyomatát ott hagyta az életében. Azt mondta Jézus, amikor ő eljött, azt mondta, azért kétséget kizáról, hogy ott van Isten jelenléte az életében, nézzétek meg a cselekedeteimet. És ha Isten újjával űzöm ki a démonokat, akkor kétségkívül elérkezett hozzátok Isten királysága. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon nagy kihívásunk van, és óriási a lehetőség az Isten jelenlétében. És hoztam egy definíciót az atyaságra. Az atyaság egy szövetség rendíthetetlen hűsége. Az új szövetség rendíthetetlen hűsége felénk. Sokkal komolyabb Isten, mint mi ő felé. Sokkal elszántabb. Sokkal többet adott, és mindig is többet fog adni, mert ő Isten. Egyszer szolgált nálunk valaki, és azt mondta, Isten szeretete az annyira megmagyaráztatatlan és megindokolhatatlan, hogyha megkérdeznéd, hogy miért szeret ennyire bennünket Isten, csak egy szót tudsz elmondani, ez három betű, csak. Only you. Isten csak szeret bennünket. És hogyha meg tudnád magyarázni, hogy miért szeret téged, akkor az nem Isten szeretete lenne. Mert akkor szeretett bennünket, mikor még bűnösök voltunk. Büdös bűnösök. Mocskos, szennyes. Bűnösök. 1 Korintus 3.16. 6-os verszak. Majd azt is, 16-ost is. Én plántáltam, Apollos öntözte, de az Isten adja vala növekedést. Mit csinál Isten? Növekedést ad. Dicsőség az Úrnak. Miben ad növekedést? Önmagában. Önmagából. Tehát a te atyád egy növekedést adó atya. Nincs Istennél egyfajta ilyen spár üzlethálózat, spór. Tehát Isten nem spórol. Ámen? Tehát a mennyben nincsenek megrothat kenyerek, régi halak, lefagyasztott bor, vár bennünket, hát ha jó lesz, ha majd fölmegyünk, ott minden friss. Sőt, azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy az az út, amit Jézus metszett, vágott, az állandóan friss. Így mondja az eredeti. Ő friss utat hozott nekünk, mert Isten jelenléte mindig friss. Isten szelleme mindig friss. Isten kenyere mindig friss. Az, hogyha nálunk nincs friss kenyér, az a mi felelősségünk, és a mi feladatunk az, hogy a penészes kenyeret és az avas kenyeret kidobjuk. És friss kenyeret együnk. A pusztában lévő Izrael is akkor hibázott, amikor motyolt, meg mutyizott, meg spórolt. Emlékeztek a mannával, mikor rohadt meg a manna? Mikor nem hitt abban, hogy Isten mindig friss ellátást és friss lehetőséget ad az életére nézve. Hiszem, hogy a mai napon megújul ezzel kapcsolatban a látásod, hogy Isten újat akar adni neked, frisset, friss reménységet a mai napon is, friss bűnbocsánatot, friss erőt a szellem életedre. Halleluja. Azért sem, aki plántál, sem valami, sem, aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Dicsőség az Úrnak. A plántáló pedig az öntöző egyek. Tehát Isten országában a szolgálók egyek. De mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. És most figyelj, Isten munkatársai, tehát az atya munkatársai vagyunk, Isten, tehát az atya szántóföldje vagyunk, és Istennek az épülete vagyunk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mi vagyunk Isten munkatársai. Tehát az atya úgy akar velünk dolgozni, hogy együtt dolgozzunk vele. Így jön a növekedés. A második dolog, amiről beszél Pál, hogy jön a növekedés, hogy engedjük, hogy a szívünk egy szántóföldjé változzon. Egy mezőgazdasági földé, hogy az aratás elkezdődjön. Egyébként megsúgom azt, hogy mikor megtérsz, akkor nem vetésbe mész be, csak önmagában, az is igaz, legfőképpen aratásba mész be. Elmagyarázom, miről beszélek. Amikor megtérsz az Úrhoz, és elfogadod őt Úrnak és megváltónak, akkor valakinek a vetésébe mész be, illetve valakinek az aratásába. Mert amikor te megtérsz, akkor ott azon a földön, a szellemvilágban már elvetettek magokat, elvetettek imákat azért, hogy neked üdvösséged legyen, és nekem. Én azért tudtam megtérni, mert ezen a földön Budapesten sokan imádkoztak azért, hogy sok ember megtérjen. És ezáltal belementem az ő aratásukba. Tehát mivel találkozol az újjászületéskor? Aratással. Azért találkozol aratással, mert Isten jó és szerető, és az Isten a kedveltjeit, a kedvenceit, a kiváltságosait, azt rögtön beleteszi egy olyan közegbe, amiben lubickolhatnak. Ez az atyaság alap tulajdonsága, hogy Isten nem munkásnak hív el először, hanem aratónak. Ez fantasztikus. Tehát Isten nem munkásnak hív el azonnal, hanem aratónak. Hogy élvezd a gyümölcsöket. Hát amikor megtértél, akkor nem állítottak be rögtön a szolgálatba, nem? Nem mondták azt, gyere prédikálni. Mit mondtak? Egyél, igyál, mulassál. Érezd magad jól. Visszajött a tékozló fiú. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten, amikor megtérít egy embert, vagy visszatérít magához, akkor mit hoz létre? Aratókat, akik élvezik az aratásnak a gyümölcsét. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja Jézus. 4.32. Ő pedig mondanékik, van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mi történik itt, Jézus miről beszél? Arról beszél, hogy elkezdett minőségileg enni. Tehát rögtön, amikor a Szent Szem szólt hozzá, hogy ezzel a nővel diskuráljon, egy másfajta szellemi eledelt kezdett el mozgatni az életében. Evett az atyát asztaláról, szellemben, és aztán evett, és tehát szolgálta az Urat ebből az asztalból, amit látott szellemben. Mondanak azért a tanítványok egymásnak, hozott-e néki valaki eledelt, ennivalót? És fölötte nem olvastam el, van nékünk eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondd nékik Jézus, az én eledelem az, és most figyelj, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem, az ő munkáját. Dicsőség az Úrnak. Tehát azt mondja Jézus, hogy az az ő étkezése, és valóban nem csak kenyérrel él az ember, hanem az igéből is. Miért beszélek erről? Azért, mert te egy szellemi ember vagy, fölülről vagy születve, és szükséges, hogy rendszeresen táplálkozzál az atyának az asztaláról. És azt mondja utána, hogy nem azt mondjátok, oké, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás. Én mi mondom nektek, emeljétek föl szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Amen. Jézus még föl se támadt, még le se jött pünköskor a Szent Szellem, már Jézus egy aratásban dolgozott. Tudod, hogy miért? Mert ő már előlegben megkapta azt, amit még ők nem is láttak, és előlegből dolgozott. Tehát ő előlegből hit által tudta átvenni azt, hogy a démonok kimentek, holott ő még nem is volt megdicsült testben. Ember volt, és Krisztus. És amikor föltámadt, akkor pedig igazából utolsó Ádám volt, és amikor föltámadt, akkor egy új faj jött létre. Ő már nem ugyanaz, aki az evangélium hasábjain van. Egy új Isten jött létre. Szó szerint. Nem ugyanaz, ő nem utolsó Ádám már. Halleluja. Hanem első ember. És amikor Jézus szolgált, olyan hittel szolgált, hogy meglátta az atyának az akaratát több évtizedre vagy évszázadra, nem tudom, de meglátta előre azt, hogy milyen lehetőségek vannak Isten asztalánál, Isten az atya jelenlétében. Ezáltal azt mondja, lefordítom magyarra, én megláttam azt, hogy az atya milyen távlatokban dolgozik. Én megláttam azt a perspektívát, ami a mennyben van, számotokra, ti még ezt nem látjátok, hogy mi van előttetek, mert az orrotokig láttok, de én már látom azt, hogy hány ember fog megtérni. Azt mondja szó szerint, hogy érettek a táblák az aratásra. Miben hívja a tanítványait? Aratásba. Aztán azt mondja, hogy és aki arat, jutalmat nyer. Ki nyer jutalmat? Nem aki dolgozik, hanem aki arat. Mert érettek a táblák. Dicsőség az Úrnak. Nem neked kell a táblát kitalálnod, nem neked kell elvetted azt a táblára, hogy kinőjön. Isten már mindezt elvégezte. A megtérés, hogy egy ember megtér, az igazából nem az egyház önmagában a munkája, az Isten munkája ki az emberi szívekben. Mert Isten előre eltervezte, hogy az ember az idő előtt már, hogy megtérjen. Amen. És utána azt mondja, hogy aki arat, tehát aki megérti ezt, aki átlát a természet felettibe, tehát aki mer látni, és hogy mondjak itt egy szellemi szabályt. Ameddig ellátsz, addig tudsz eljutni. Amit meglátsz, azt tudod befogadni. És amit meglátsz és befogadsz, az alakít át téged. Még egyszer. Ameddig ellátsz, addig tudsz eljutni. Szellemben. Amit meglátsz, azt tudod befogadni. A hit ugyanígy működik. A hit, amit meglát, azt tudja befogadni. Amit a hit nem lát meg benned, azt nem tudja befogadni. Az van benned, amit befogadtál. Isten, fia, nem fog lejönni ide, megdicsült testbe, és nem fogja beléd nyomni, valami szellemi módon nem fog belenyúlni a gyomrodba, vagy a szellemedbe, és nem fog beletenni semmit. Mert az, amit szellemben látsz, az igén keresztül, azt tudod csak megragadni. Tehát ameddig az ige kijelentése elvisz, addig tudsz elmenni. És mondok még valamit. Isten képességet ad arra, hogy meglásd azt, amit nem látsz most. Isten képességet ad arra, hogy fölnő arra, amit látsz. Az aratásra. Őket egy szinten följebb emelte a tanítványokat. Azt mondja, elkezdtem enni a látásból. Mert a kijelentés szellemi eledel. És az visz tovább titeket, ha ti is esztek az én asztalomról. Az atyának az asztaláról. Még egyszer. Amit a szíveddel meglátsz, abban tudsz csak hinni. Amit a szíveddel nem látsz meg, abban nem tudsz hinni. Minden olyan dolog, amit nem a szív lát meg, az a pszichének a része. És ami a szíveddel meglátsz, azt tudod megtapasztalni és megragadni. Hit által. Mondom még egyszer, amit mondtam. Amit meglátsz, azt tudod befogadni, és ameddig ellátsz, odáig tudsz elmenni Krisztusban. Amit az ige kijelent, azt tudod megragadni. Amit Isten nem jelent ki, azt nem tudod megragadni. Arra ad Isten képességet, hogy megragad azt, ami a tiéd, ami már mind el van végezve. Nem azt ragadod meg, ami nincs, hanem ami már van. És itt kezdődik a diffi, és a differencia. Hogy amiért imádkoznak nagyon sokan, hogy létrehozzanak valamit az életükkel kapcsolatban. A probléma az, hogy már létre van hozva minden. Ezért, amit a megváltásban meglátsz, és amit a megváltásból igényelsz, az jön be az életedbe. Maga az ima azt jelenti a Máté 18:18 alapján, hogy amit megkötök a földön, az a mennybe is kötve van. És amit megoldok a földön, az már a mennybe is oldva van. Tudod, mit jelent ez? Hogy az ima igazából egy szellemi átalakítás. Azt alakítom át a földre, amit már a menny átalakított. Ez két pólusú. Vagy az történik, hogy feloldasz dolgokat, hogy elkezdjenek működni, vagy megkötsz dolgokat, hogy ne működjenek bizonyos dolgok. Tehát az imának két oldala van, két pólusa. Megkötés és feloldás. Erre azt mondod, hát akkor miért nem működik? Azért nem működik, mert nem hiszünk benne. Nem hiszünk abban, hogy amit meglátsz és megkötsz, az meg van kötve. És amit meglátsz és feloldasz, az fel lesz oldva. Ugyanis az ima lényege az, hogy megköss és megold dolgokat. Többfajta ima típus van. A kérő ima az másfajta ima típus, de a kérő ima is erre épül, hogy mi az Isten szent, tökéletes akarata az ember életére vonatkozólag. Ezért, hogyha összhangban vagy az Atya akaratával, akkor le tudod imádkozni azt, amit Isten eltervezett az életedre vonatkozólag. Tudtok-e rám mondani? Ha nem hiszed el Isten akaratát, akkor nem fog bejönni az a szellemi dolog az életedre nézve. Mert ha az ima életedben nincs kötés és oldás, és ebben nincs gyümölcsözés, akkor neked újra kell gondolnod az Isten keresésedet, és azt a vallásos metodikát, ahogy gondolkozol. Mert Jézus azt ígérte, hogy amit van, az növekedni fog. Amit van, az növekedni fog, és működni fog az, amit kérsz az imáidban. Azt mondja az Atyával kapcsolatban, nagyon egyszerűen fogalmaz. Most már nem engem fogtok kérni, hanem az Atyát, és ő meg fogja adni rám való tekintettel. Ez ennyire egyszerű. Azt mondta, hát ennyire egyszer, akkor miért nem működtettem? Hát nem tudom, kérdezem magadtól, hogy miért nem működtetted? Miért nem kértél? De menjünk tovább. És annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Na álljunk meg egy pillanatra. Mit mondtam az előbb, hogy ugye aratásban vagyunk elküldve. Mit mond itt az ige? Nem azt mondja, hogy menj el és dolgozzál. És talán, hogyha jól vetsz, jó lesz az időjárás, szellemben leszel és imádkozol, akkor majd aratni fogsz. Nem ezt mondja az ige. Azt mondja, hogy elküldelek benneteket aratásra. Annak az aratására küldtelek titeket. Hova visz az Úr bennünket? Aratásra. Jézus biztosítja őket, hogyha ők elkezdik Istennek a munkáját, de ez lehet az életedre anyagi terület is, gyógyulás tekintete, a bűnbocsánat tekintete, bármi, az aratás, dicsőség az Úrnak. Tehát minden olyan dolog, amit az Atya eltervezett, az aratásnak hívja Jézus. Aratásra. Mert a királyságban működik ez. És azt mondja utána, amit nem ti munkáltatok. Hozzáteszi Jézus, hogy be fogsz kapcsolódni, úgymond egy olyan komplex képet mutat az Úr, hogy amit más elvetett és létrehozott, te azt aratod le. Tehát a fiak learatják az atyáknak a munkáját. És ha nincs learatni való egy földön, akkor Isten elküld olyan kis Krisztusokat, akik elkezdenek látni, és behozzák az aratást. Ne csak a vetésben gondolkodj, hanem az aratásban is. Ez miért fontos? Azért, mert amikor bedobod a pénzedet a persejbe, vagy amikor szolgálsz valaki felé, vagy amikor forró könnyeiddel áztasz valakinek a lábát, annyira szereted őt, akkor arra is gondolj, hogy nem csak azért kell vetni, hogy a lelkismereted megnyugodjon, és felszabadulj a bűntudat alól, hogy ma is tettél valami jót, hanem azért kell vetned, mert ez a szeretetből fakad, és kilépsz önmagadból, kilépsz az egódból, azért, mert Isten benned lakik, és Isten rajtad keresztül érint meg egy embert. Elmész azért a könnyeidet, azért áztatod a másik lábát, mert Krisztus belőled azt mondta, hogy sírjál, zokogjál, és áztasd el a lábát. Tehát különbség van, amikor te látod a menny akaratát, és abból cselekszel, kilépsz önmagadból, és különbség van, amikor keresztény önmagából cselekszik. Van egy magyar közmondás, ami nagyon érdekes, hogy a pokol a jószándékú emberekkel van kikövezve. És valóban Isten nem csak jó szándékú emberek ki akar bennünket tenni, hanem olyan emberek, akikben Krisztus és az Atya ki tud ábrázolódni, és az Atya, amit az Atyánál látsz, úgy, ahogy Krisztus, azt meg tud cselekedni. De megyek tovább a történésben, mert kevés az időnk, és sok dolgokról akarok ma beszélni még. Amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. Amen. Ez fantasztikus, hogy még a munkát is azt mondja, hogy mások fáradoztak, te pedig beállsz abba a munkába, amiért más fáradozott. Abból a városból pedig sokan hittek benne a szamaritániusok között annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritániusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért. Na itt az aratás. Itt az aratás. Hogy az egész falut learatta az Atya. Ez a történet arról szól, hogy bebizonyítja Isten, hogy egy embernek hirdet az evangéliumot, vagy bedobsz X összeget a kosárba, Isten képes arra, hogy megsokszorozódást, multiplikációt hozzon abban, amelyre ő azt mondja, ez az én akaratom, az életedre vonatkozólag. Megtörténhet az, hogy egy pici dolgot teszel, de nem arra nézel, hogy milyen pici az, hanem arra, hogy neked aratásod van az életedre vonatkozólag. Mert Jézus megígérte, hogy ő aratásra hív el bennünket, nem csak vetésre. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Menjünk vissza az 1 Korintus 3-hoz. Bebizonyítottam neked azt, ha tudtam, hogy Isten fia azt mondja, hogy nem csak vetésre vagyunk elhívva, hanem aratásra is. Fontos erről sokat beszélni, mert amit hallasz, azt tudod csak megenni. És amit látsz, azt tudod megragadni. És Isten adja a képességet arra, hogy láss. Azt tudtad, hogy a szellemi életedben minden növekedés alatt van? Maga az atyakép kiábrázolódása és növekedés alatt van? És bizonyos szinten nem fogsz tudni megragadni bizonyos dolgokat. Tehát csecsemő szinten nem lehet megragadni magas dolgokat, és nem lehet behozni magas dolgokat. A növekedés azért van, hogy minél tovább haladsz Krisztusban és erősödsz, annál jobban behoz dolgokat a szellemvilágból. Ugyanis Isten nem adja oda, mert nem bírod el. Azért mondja például a diakónusra is az ige, hogy fiatal ember ne legyen, az ördög csábításába, nehogy elessen. Miért mondja ezt? Hát azért, mert egy fiatal keresztény nem tudja behozni azt a szellemi értéket és szellemi erkölcsöt a gyülekezetbe hosszú távon, ezért nem lehet vezető egy fiatal keresztény. Értitek? Nem lehet. Nem lehet, mert a szelleme nincs megszentelődve. A lelke nincs megszentelődve még. Az elmén nincs még megújulva. És egy nem megújult elme nem tudja behozni azt, ami mennyei. Mennyévé kell válni, és az identitásba föl kell nőni. Ma az Eklézsiában erről kell szólni, szolgálni, hogy ki vagy Krisztusban. Ki vagy Krisztusban, és mi van benned? És mire van elhívva a szellemed? Jézus azt mondja magáról, aki látta az Atyát, aki lát engem, látja az Atyát. Én emlékeztem a kocsiban, majdnem megálltam, mert akkorát ütött ez az ige számomra, nem mintha nem ismertem volna, hogy ki meri ezt jelenteni, Jézus, ha rám nézel, látod a világ mindenség Atyát. Hát ez döbbenetes. Hogy azt mondja, ha rám nézel, látod azt az Atyát, akiből születtem. Az összes cselekedetemből megismeritek, még elkezd úgymond időjelben dicsekedni. A beszédem, ha lejegyzetelted, az mind élő, és az Atyának a beszéde. Fantasztikus. 16-tól, 3-16. Ha valaki, 16, nem tudjátok-e, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Senki se csapja be magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsi lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságukban. Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Minden a tiétek. Innentől kezdve felszabadítalak téged, bárkit hallgatsz, bárkit, bármelyik szolgálót, bármilyen igét, rémát kapsz, bármilyen tanításon keresztül, minden a tiéd. Ilyen nincs, hogy Krisztus Eklézsiában bizonyos dolgok le vannak tiltva. Nem igaz. Minden szolgálati ajándék a miénk. Minden csoda a miénk. Minden áldás elméletileg, ami az Eklézsiában van, az Jehovéké.
Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál. Akár jelenvalók, akár következendők. Akár következendők. Minden a tiétek. Ti Krisztusé, Krisztus pedig Istené. Amen. Mivel zárja? Hogy mi a Krisztusé vagyunk. A Krisztusé. Birtokol bennünket Krisztus. Na nézzük a 16-os verszakot. Nem tudjátok ki, hogy Isten temploma vagytok? És Isten szelleme lakozik bennetek? Megnéztem, hogy mi ez a templom szó. Ez azt jelenti, ezt lehet jelenteni a szentek szentjére is. Azt mondja Pál, hogy ti az atyának a szentek szentje vagytok. Tehát az atyának a szentélye vagytok, így magyarosan. Ti az atyának a szentélye vagytok. Ezt elolvastam és elmélkedtem nemrég ezen az igén, megint teljesen kiakadtam. Hogy az atya újra reprodukálja önmagát bennünk. Ádám és Éva, kezdjük előről. Ádám és Éva kire lett megteremtve? Kinek a hasonlatosságára? Az atya hasonlatosságára. Tehát amikor nem volt és járkált Ádám és Éva, és jókat játszottak, a papás mamásat például, akkor mi történt? Ha te ott lettél volna, akkor láttad volna, hogy ők miközben ott a gesztényt szedik a kertben, és sütik, akkor ők, ha ránéztél volna, a szemükben néztél volna, az atyának a dicsősége sugárzott ki belőlük. Ott nem volt bűn. Valaki úgy fogalmazott, nagyon tetszik ez a fogalmazás, hogy ott volt a menny az Édenbe. Nem volt bűn. Nem volt bűn. Csak Isten jelenléte, Isten királysága, Isten atmoszférája vette őket körül. Nem volt bűn. És olyan úgy néztek ki, mint Isten. Fantasztikus. Nem voltak istenek, csak hasonlítottak hozzájuk. És mi történt ott? Az történt, hogy az ördög megcsaladtatása alá kerültek. Miért? Éván keresztül. Miért? Azért, mert jól tudta az ördög, ha az Isten képűségre, ha az isteni karakterre teszi rá a kísértésnek a lényegét, akkor kihúzza alóluk Édent. Onnantól kezdve az Éden kicsúszik alóluk. Mert minden erre épül a személyiségedben, az újjászületésre, és arra, hogy honnan vagy születve. És arra, hogy mit akar Isten fölépíteni benned. Nem önmagában a bűnnel foglalkozunk ma. Önmagában a bűn. Vagy a bűnökkel, ez két kategória. Hanem azzal foglalkozunk, hogy mi az, amit Isten föl akar építeni benned. Mi az, vagy ki az? Már egyébként az ókorban tudták, ha ikonokat imádnak, akkor elváltozik az egész népnek a szíve az ikonra. És ha azt mondjuk, hogy Isten, akkor mindenkinek a fejében az lesz, mi az ikon, mi van az ikonon. És ezt is az ördög az Isten képűségből lopta. Egyébként maga Krisztust is, az ige, az új szövetség ikonnak nevezi. Isten képére. És az utolsó időben, az Antikrisztus, mikor belép a színre, nem sokára, akkor Jeruzsálemben felépít egy hatalmas ikont. És én ezt úgy hívom, hogy az ikonok háborúja lesz. Mert jövünk mi, a Krisztus ikonjai. És elkezdünk háborúzni azzal a hamis ikonnal. Azzal hamis képpel. És az Isten képűségünket ezért kell megérteni, mert ahogy elváltozol istenivé, úgy tudsz győzni. Hiába imádkozol többet a bűnnel szemben, nem önmagában a bűn ellen kell imádkoznod, hanem azért kell imádkozni, hogy megérts, hogy ki vagy Krisztusban. Ez a döntő fontosságú. Mert ha nem látod meg, hogy ki vagy, akkor nem fogsz tudni Krisztusból és Krisztusban cselekedni. Ha nem látod meg azt, hogy mire vagy elhívva, akkor hogy akarsz dolgozni? Mert akarsz valósítani majd valami programot magadban. De ez a program az nem a Szent Szellemtől lesz. Tehát visszatérve a 3.16-ra. Az atyának a temploma vagytok, és a nem tudjátok szónál még azért visszatérek, a nem tudjátok-e? A szó szerint úgy is lehetne fordítani, hogy nem látjátok át az egészet? Nem láttok el odáig, hogy mi van bennetek? És ma a Krisztus Eklézsiában, nekem ez a hitem, ez üzenet. Hogy lásd meg, mi van benned. Ne azt lásd meg, hogy mit lehet, ha imádkozol, hanem azt, hogy mi van benned most, ma, mi van benned. És azt mondja itt az atya, hogy az atyának a szentélye van bennünk. Na most ez egy pogány ember számára lehet, hogy jó hír, de egy zsidó ember számára akkora hír lenne, hogyha újjászületne, hogy komolyan mondom, földhöz vágná a pajeszát vagy a kalapját. Úgyis 1500 éven keresztül be akartak jutni a szentek szentjébe. És senki nem tudott bejutni a szentek szentjébe, csak egy pap, akit Isten kiválasztott. És ez egy forradalom, aki ismeri a szentírást, hogy Isten szentélye nyitott. Ez forradalom. Ez forradalmosítás, ez az újszövetség forradalmosítása, hogy forradalom történik a mennyben. Nyit van a menny. Testvérek, halleluja.
Halleluja. A Szentek Szentje van benned. A Szentek Szentje van benned. A Szentek Szentje van benned. Isten, az Atyának a szelleme lakik bennetek. Nem, hogy üres szentéről van szó, mint Heródes korába, ahova mentek be a templomba, amiről Jézus azt mondja, hogy imádságházának neveztetik, és rablók barlangjává tettétek, ahol nem volt frigyláda ráadásul, hanem azt mondja, hogy még Isten szelleme is benne lakik az emberbe. Hát ez már tényleg forradalom. Hogy Isten szelleme benne lakik egy újjászületett emberben, magyarban, románban, afrikaiban, stb. Blabla. Mindenfajta emberben, aki újjászületik. Dicsőség az Úrnak. Ha valaki Isten templomát megrontja, elkezdi lerombolni, azt Isten is lerombolja. Mert Isten temploma szent. Ezek vagytok ti. Egy ilyen bűnbarlangban mondja ezt az igét. Azért, mert voltak olyan személyek Korintusban, akik szentek voltak. Akiket mentorálni és pásztorolnia kellett Pálnak, hogy az a szentség újra kiáradjon a többiek felé. Hogy meggyőzzék a többieket azzal a látással, amit Pál ad át. Amen. Dicsőség az Úrnak. És ma erről lesz szó, hogy mit jelent ez, hogy Isten temploma vagyunk. Gyertek elő a zsidókhoz itt levélhez. Zsidókhoz itt levél 8.1. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondtunk, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség király székének jobbjára ült. Azt mondja, fő dolog. Gondolkozz azon, hogy fő dolog. Hogy valamit akar mondani itt a zsidó levél írója. Fő dolog. Azért fő dolog ez, mert ahhoz, hogy át tudj venni szellemit, föl kell nézned a trónra. Föl kell nézned a trónra, mert az atya mellett ül a fiú. És a trónból, a tróntól jön Isten áldása. Nem csak a keresztből jön Isten áldása, a trónból is árad Isten áldása. Úgyhogy az új szövetségnek ez a lényege, hogy Jézus bejutott a mennybe. Bejutott a Szentek Szentjébe. És azt mondja ott, a szent helynek és az igaz sátornak szolgálja, amely az Úr és nem ember épített. Várja! Minek a szolgálja Jézus? Az igazi sátornak a szolgálója. Tehát mi történt? Hogy Jézus arra lett elhívva, hogy a valódi sátornak szolgáljon. Az egyháztól mire van elhívva? Ugyanerre. Hogy az igazi sátornak szolgáljon. Aztán. Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vételére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamilyen ennek is, amit áldozatul visz. Mi a főpapnak a feladata? Ajándék és áldozat adása. 5. verszak. Akik a mennyei dolgok ábrázolatának eredetiben mintájára, tehát a mennyei dolgok mintájára és árnyékának szolgálnak, amit Isten mondta Mózesnek. Meglásd, úgymond mindent az a minta szerint készíts, amely a hegyen mutatott neked. Amen. Minden szolgálat lényege minta. Minta. Ábrahám, Mózes, Dávid mintára készítette el azt, amiben belevitte az embereket. Az atyaság lényege az, hogy átvedd azt a mintát, amit az atyánál látsz. Az atyaság lényege az, hogy amit a mennyben látsz, azt hozd le a földre. Hogy te összeszerkezd a mennyből a földet. Az atyaság lényege, már Mózesnél is ez volt az atyasága, Mózes atyasága, 3 millió ember tudott leápolni, lepásztorolni, lekezelni. 3 millió ember. Tudod, hogy miért? Mert mennyi mintára építkezett. Már nem fogom mutatni, hogy ő bemehetett a Szentek Szentjébe, és ott Isten szólt hozzá. Mózes bemehetett a Szentek Szentjébe. Botrány. Botrány. Dávid olyat csinált, amit soha ezer éven keresztül nem lehetett megcsinálni. Fogta a figyládát, és ott táncolgatott a figyláda körül. És csinált egy ilyen undorító kunyhót, ahhoz képest, ami volt ugye a mózesi sátor, Gibeonban volt egyébként a sátor, a nagy sátor, ahol áldoztak, ő lehozott a Gibeonból a vigyládát, és ott ment a hajcihő. Azért, mert megértettek ezek az emberek valamit, hogy mit Isten mit kíván, mi az a minta, amit szeretne, hogy bejöjjön az ember Isten tiszteletébe, Isten keresésébe, és az atya felé való fordulásában. Mindig az atya hozza létre a mintát, nem te. Bármennyire akarod megismerni az atyát, ő fogja mondani, hogy hogyan tudod őt megtalálni. A második, mindig az atya mondja meg az utat. Az atya mutatja meg az utat, nem én találom ki az utat.
hanem az Úr találja, mutatja meg az utat. Mi mutatja meg az utat, hogy találkozz az Atyával? A Szent Szellem. Elvezet bennünket minden igazságra. A kijelentés viszel, és visz be az Atya jelenlétébe. Most hiába mondod azt, hogy holnaptól te most nagyon az Atyába leszel. Figyelj ide, Lajos. Olyan prédikáció, hú, ez nagyon jó az a prédikáció. Holnap az Atyába leszek. Fölkelek, az Atyába leszek. Úgy. Gyere, Atya, gyere, gyere! Nem fog menni. Tudod, miért nem fog menni? Azért, mert csak a Szent Szellem és a kijelentés visz tovább. Előre, az Atyába. Amen. És mindig az Atya mutatja meg, hogy mi az új rend. Mi az új trend. Mi az új mennyei divat. És az új mennyei divat az, hogy Jézus jött el. És ő mondta el, és a Szent Szellem mutatta meg, aztán fölkent embereket, akik megírták a Szentírást, hogy hogyan lehet közeledni Istenhez. Nem az egyház mondja meg, hogy hogyan kell Istenhez közeledni. A Szent Szellem és az ige mutatja meg, hogy hogyan kell Istenhez közeledni. Ez nagyon fontos, testvérek. Minden fontos, amit én mondok. Most azonban... Nevetséges. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Na nézzük ezt a háromszoros, ez a magyar stílust. Háromszor veri meg. Háromszor adja vissza. Halleluja. Három a magyar igazság. Három a menny igazsága is. Kiválóbb szolgálat. Miért kiválóbb ez a szolgálat? Mert bement a mennybe. Azért, bejutott. Egyébként ott le lett meózva, le lett csekkolva a vér. Mert bevitte oda a vért. Hogy hogyan, nem tudom. És a vér kilépett Jézusból, és belépett a mennybe. De majd beszélek erről egyszer, hogy nem sokára. Tehát az első dolog, hogy annyival kiválóbb szolgálatot nyert. Elvette ezt a szolgálatot. Fantasztikus. Az Atyának megfelelt a szolgálata. Ezért vagy te Krisztusban megfelelt, és úgymond lecsekkolt. Azért vagy záloga a Szent Szellemnek. Mert Isten elfogadta ezt a szolgálatot. Ez egy jobb szolgálat. Ez a legnagyobb szolgálat a világon. Azért mondja, hogy a fő dolog, hogy főpap lett. Mert hogyha neked nincs főpapod, akkor nem mehetsz az Atya elé. Mondom még egyszer. Ha nincs főpapod, nem mehetsz az Atya elé. Nem lehet pap nélkül az Atyához menni. Lajos atyára sincs szükség. Hanem Jézus Krisztusra van szükség. Ő a főpap, nem a Lajos. Dicsőség Istennek. Halleluja. A második. Jobb szövetség. Maga az Atya, az csak szövetségen keresztül lehet megközelíteni. És ez a szövetség pedig, sajnos, ez nem a mi feltételünk szerint lett a létrehozva, hogy hála Istennek, hanem ahogy az Atya kitalálta. Jézus Krisztuson keresztül. Szövetség. Mit jelent a szövetség? Egy olyan zárt kapcsolat, amiben Isten elmondja, hogy mik a feltételek, majd erről beszélünk jövőben, és mi pedig azt mondjuk, hogy ámen. Ez a szövetség. Az Atya azt mondja, hogy ez így lesz, és hozzám így lehet közeledni. Még azt mondjuk, igen. És akkor jönnek a vallások, de nem lehetne. És mi lenne, ha? És aztán mi történik a vallásban? Maga az Isten tisztelet lesz az atyaság. De nem az Isten tisztelet, a földi Isten tisztelet az atyaság. Nem önmagában az a lényeg és az a célunk, hogy összejöjjünk. Tudod, mi az új szövetség célja? Hogy közben járon keresztül bemenjünk a mennybe. Bejussunk a mennybe. Ez az Isten tisztelet célja. Tudod, mi az Isten tisztelet? Egy eszköz. De nem cél. És amikor az alapján egy gyülekezet céllá válik, onnantól kezdve az már megromlott Isten keresés. Mert van jó Isten keresés, van rossz Isten keresés. És van legjobb. És azt mondja itt az ige, mennyivel jobb szövetségnek a közbenjárója, mi a közbenjárás? Hogy két fél között közvetít. Jézus közvetít, figyelj, Jézus közvetít te tőled az Atya felé. És közvetít az Atyától te feléd. Ez a közbenjárás. Hogy Jézus azt mondja, mondjad fiam, meghallgat, mint jó pásztor, és fölvisz az Atyához, és azt mondja, Atyám, ez van. Erre mondd meg annak a drága gyereknek, hogy hagyja abba. És jön Jézus, és mondja a Szent Szellemnek, hagyd abba. Utána mondja, Uram, oké, abba hagyom. Erre mondja, oké, akkor megadom. És ez így működik. Le, föl. Na most, amikor mi azt mondjuk, hogy mi most bemegyünk, mi most megcsináljuk. Mi most meghallgatja, most ott kiabálok, minden démont kiűzök. Tehát ez nem hit alapú. Ez ember alapú, ego alapú. Ez nem hit alapú. Mert nincs benne főpap. Mindig kell áldozat, áldozó. Ez mindig kell. És áldozati vér. Enélkül nincs az Atyához való bejutás. Áldozati vér, áldozat és áldozó. Tehát ez mind a bárány. Tehát az, mondtam előző héten, nem egyszerű bejutni a mennybe. Tehát az a vallás, aki azt mondja, hogy áldozati véren keresztül be lehet jutni az Atyához, az antikrisztusi vallás. Mert vér nélkül nem lehet az Atyához bemenni. És innentől kezdődik a balhé, mert azt mondja az atya, hogy térj meg, mert nem jöhetsz be. Álljál le! Hú. Nem? Nem így van? Hát, hogyha van vér, akkor a vérnek meg kell szentelnie az embereket. Mert azért van az áldozat, hogy megszentelje az embert. De ha nem szentelődik meg az ember, akkor hogy megy Isten jelenlétébe? Nem mondom, sehogy. Azért tartunk itt, testvérek. Azért tart itt az eklézsia az országban, a világban. Jobb ígéretek alapján kötetett szövetség. Jobb ígéretek. Na most itt van még az ígéret. Mi, mit jelent az ígéret? Definiáljuk az ígéretet. Hát, hallottam sok ígéretet. Anyutól, aputól. Fiam, ha hozod az ötöst, akkor na, nem ez az. Nem ez az. Jó? Felejtsd el. Először is az ígéret azt jelenti, hogy ez egy tény. Ígéret egy tény, amely ki van mondva. És az a fantasztikus, hogy amit Isten a múltba kibondott, az garantálja, hogy a célba fog érni. Mert nem hazudik. Nem hazudik. Nem úgy, mint én, meg te. Nem hazudik. Isten nem hazudik. Minden ígéret, ami ki van mondva kereszten keresztül, az a múltban kell kimondva az idő előtt. Tény, parancs, és minden, az egész kozmosz, a világ, az emberek, az alárendelődnek, úgyhogy nem tudnak róla. És minden ígéret, ami ki van mondva az életedre, az be fog teljesedni, ha hiszel benne. Hogy ami ki van mondva, az be fog teljesedni. Az ígéret a múltban lett kimondva, de Isten fönntartja a hatalmát, hogy a jövőben megvalósuljon az életedben. Dicsőség az Úrnak. Minden ígéretnek ez a célja, hogy a szövetségen keresztül létrejöjjön egy áldás az ember életére nézve. És ez a szövetség, ez örökkévaló szövetség, azt jelenti, hogy az időn túli szövetség. Amikor vége lesz a földön az életvitelednek, és ebben a földi pályafutásodnak, akkor is lesz ígéreted, és akkor is lesz szövetséged, és akkor is lesz Istened. Ugyanis a megváltás, illetve az üdvösség, az egyszeres, mint jelen időben van, és van olyan, hogy jövő időben kell tenni. Maga az ige is jövő időben teszi. Tudod, mit jelent az? Hogy még nem teljesen születtél újjá, és még nem teljesen vagy megváltva. Azt mondod, hú, hát ez tényleg durva. Ez már eretnekség. Akkor leszel teljesen megváltva, amikor a megdicsült testben olyanná válsz, mint a Krisztus. Akkor ez a teljes megváltás, a test megváltása. És a feladatod az, hogy a szellemed helyreállítsa a pszichédet. Az áldozaton keresztül, a főpapon keresztül, és a közbenjárásán keresztül. Egyébként 2000 éve nyomja napi 0-24-ben Jézus. 0-24-ben csinálja az autómentő szolgálatát. Állandóan megy a segélykérés. Nagy piros telefonja van, nagy piros, már megy a Lajos. Igen, tudjuk, majd elmondjuk. Csörög a piros telefon, már meg hitetlenül imádkozik a Lajos. Na, vedd föl? Nem veszem föl. De, vedd föl. Na, jó van, fölveszi Jézus. Mondjad, mondtam már, hogy hitáltat csinált. És akkor megszólal egy másik telefon, a zöld. Az a hitvonal. Halleluja. Azonnal vedd föl, hitből van. Halleluja. Igen, nyomjuk. Gabriel, csináljad, már meg itt bajba vannak. Halleluja. És vigyél egy kis áldást is nekik. Egy Opel Merivát. Szóljanak a gyaúr pogánynak. A sima bőrűnek, hogy adja oda a kocsit. Hát ez a közbenjársas. Nehogy azt hitt, hogy Jézus ott úgy beszélget vele. Atyám? Monsieur? Nem. Ott ül a trónon Jézus. Valóban. És odafordul az atyához. Nem ég el. Mert oda a megdicsült testben van már. És akkor elmondja, hogy hát a Suha Lászlónak szüksége van x millió forintra. És az atya mondja, hogy jó, rendben, hol írjam alá? És akkor ki aláírja a dolgot, és akkor mondja Jézus, hogy Gábriel, postázd el. És akkor eljön, kapsz egy álmot, a Szent Szellem elhozza, mondja Jézus, lent a Földön van a Szent Szellem, fönn a mennybe is van, ne botránkozz meg, de a Szent Szellem most itt van a feladata, de mivel mindenható, azért mindenhol ott van, elnézést, és mindjárt jelenlevő, Isten is, és akkor elhozza a Szent Szellem. És akkor kapsz egy igét, még egy igét, és akkor rácsapsz a homlokodra, így. Aha, értem. Kérni kell. Aha. És akkor elkezdesz bibliázni, jé, szól hozzám az ige. Aha. Ezt 10 évig még nem csináltam. És akkor eltelik még 10 év. És akkor 20 év. Ez a realitás. Welcome to the church. Üdvözöllek a paradise-ban. A földi paradise. Welcome to the paradise. És akkor rájövünk. Lehet egy jobb autónk. Ez nevetséges, komolyan mondom. És ez így megy, éveken keresztül. Eltelik egy-két év, hát igen, jól lenne betöltek az Szent Szellemmel. És akkor betöltek az, tényleg, de jó, betölt a Szent, milyen jó. Tényleg, ezt másképp is kéne. 8-as verszak. Mert dorgálván őket így szól, ími napok jönnek, azt mondja az Úr, Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök, nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal a manapon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból őket. Fantasztikus ez a kép. Azt mondja az atya, hogy fogtam Izraelt, és kézen fogtam őket. Micsoda atya? Mint amikor te a fiadat megfogod, hogy el ne üsse az autó gyorsan. Ez Isten képe. Hogy ő megfogta a kisgyereket, és kivitte őt Egyiptomból. Aki hisztizett ott, és folyt a nyála, az óra minden. És gyere ki onnan. Megfogta a grabancát, láttam, egy barátunk mondta, hogy van két gyerek, az egyiket föltettét a kezére, a másikat is megfogta, és így vitte tovább az egész folyosón. Az jött ki a szomszéd, az micsoda állat, nem a fiam. És így vitte. Olyan erős alkat, úgy néz ki, mint Fülig Jimmy a Rejtőjenőkönyvben. Na jó, menjünk tovább. Mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök Izrael házával a napok múltán, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük, ők lesznek nekem népemmé. Na most, a szövetségnek a feltétele az, illetve a munkája, inkább így mondom, hogy elkezd Isten új szívet adni. Tehát az atyához csak úgy lehet tovább jutni, ha új szíved van. És az új szíve pedig Isten elkezd írni. Nem csak a lelkiismeretedben, hanem a szellemedbe, szívedbe, elmédbe, gondolataidba. És utána azt mondja, és nem tanítja kiki az ő felabarátját, kiki atyafiát mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyáján megismernek, vagy mindnyáján meglátnak engem kicsintől nagyig. Mindnyáján meglátnak engem kicsintől nagyig. Most ez az atyaságnak a lényege. Erre azt mondta, hogy honnan veszem én, hogy ez az atyaságnak a lényege. Gyere velem a János evangélium, azt hiszem, hatos fejezetéhez. Azt hiszem, Jézus ott beszél a mannáról. Igen. Igen. János 6. És bebizonyítom neked azt, hogy ez az ige, amit most én felolvastam, az atyaságnak az igéje. Ez az atyaságnak a lényege, hogy megengedett, hogy az atya írjon a szívedbe. Szerelmes levelet, dicsőség az Úrnak. János 6, 42-től. Nem ezé Jézus József fia, akinek mi ismerjük az atyát, anyját, nagymamáját, ők anyját, szomszédjait, meg azt a bútót, amit elrontottak? Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felelt ezért Jézus, és mondanékik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig föltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindjárt Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jő. És itt idézi a Jeremiás igét, amit most felolvastam neked, a Zsidó 8-ból. Tehát tudod, mit mondott itt Jézus? Hogy az a profécia, ami a Jeremiás igébe van benne, az az atyasságról szól. És azt mondja, hogy tanulni fogunk az atyától. Tehát az újjászületés, a szívcsere, a szív körülmetélése, és azáltal, hogy az ember elmében, szellemi felfogó képességében Isten elkezd írni, ez az atyasságnak a tolla, tollhegye, dicsőség az Úrnak. Látjátok az igét? Amen. Tehát az atyaság azt jelenti, Jézus azt tanítja, hogy a szívbe Isten elkezd írni. Új szövetséget ír be. Már nem kőtáblán van az ige, hanem a szívbe van az ige. És miket ír? Törvényeket ír. Mert az atyaság törvényszerűség. 2 János 1.9. Mindenki, aki tovább megy és nem marad meg Krisztus tanításában, nem engedi, hogy a szívében rendszeresen Isten törvényeket, törvényszerűségeket, kijelentéseket, bátorításokat, vigasztalásokat írjon, nem bírja az az Istent, aki megmarad a tanításban, azaz a szívre való írásban, az bírja az atyát és a fiút. Az birtokolja, így mondom, az atyát és a fiút. Az birtokolja az atyát és a fiút. Ezt nem én mondom, ez János mondja. Még egyszer felolvasom. Mindenki, aki tovább megy, és nem marad meg a Krisztus tanításában. Tehát mindenki, aki leáll arról, hogy a szívében legyen írva az ige, az egy idő után kikerülhet az Isten jelenlétéből. És azt mondja utána, viszont aki engedi, hogy a szívében rendszeresen Isten írjon, az amit mi fog történni? Abban megmarad a tanítás, az bírja az atyát és a fiút. Dicsőség az Úrnak. Nem csak, hogy azt fogod mondani, hogy újjászülettél, hanem bennem él, és bírom, birtoklom, kapcsolatot építettem ki az atyával. Figyeljetek ide! Az atyaság azt jelenti, hogy Isten kiépít egy szövetségi feltételeken belül lévő kapcsolatot. A kapcsolatból közösséget hoz létre, és a közösségből egységet. Nincs olyan, hogy Isten nem kívánja az egységet. Amióta Ádám ma elkezdte a föld történelmét, azóta Isten egy dologban gondolkodik, csak egy dologban. Legyen egy nép, egy család, aki képes arra, hogy közvetítsen engem, és vigye el mindenhová azt, amivel megbíztam. Ádám után egy ember talált, Noé volt az első, de aki igazából el lett hív, az Ábrahám. Erre. Hogy közvetítse az atyaságot. Majd fogunk erről beszélni a következő sorozatban nagyon sok mindent, az Ábrahám áldásáról, Ábrahám atyaságáról, az Ábrahám munkájáról, Ábrahám hitéről. Mert Ábrahámban mutatta meg Isten azt, milyen az, amikor Isten előhív rengeteg atyát. És amikor fölnézett a csillagokra, akkor nem önmagában csak egy aranyos hívőket látott fönt, akiknek tényleg megvan az a józan eszük, hogy elmennek gyülekezetbe, normálisan felöltöznek, aztán hazamennek, jön a vasárnap, csinálnak egy jó tyúkhúslevest, megeszik a rántott húst szezámmagosan, petrezselyes kuplival, még annyi eszük is, hogy egy kis uborkasalátát csináljanak, és aztán beszélgetnek egymás között egy almás pite vagy egy mennyes pite között. Nem erről beszélek, hanem amikor fölnéz az Úr, fölnézeti az Úr, megint a látás, fantasztikus a látás. Azt mondja Ábrámnak, Isten, nézz föl! Amit látsz és elfogadsz, az megvalósul az életedben. Fölnézett és látta sok olyan embert, mint ő, aki szintén az atyaság alatt van. Egyébként erre kellett várni 25 évet, de eljutott idáig, hogy ki tudott lépni önmagából, és a látásba be tudott lépni, és elhitte azt, a szívébe befogadta, hogy amit Isten ígért, az meg tud valósulni. Majd erről beszélünk, hogy 3 hónapon belül megváltozott Ábrahám, és mire megszületett Izsák, addigra teljesen kicserélődött, 9 hónap után, és utána pedig teljesen befutotta a pályát Ábrahám. Teljesen, és elhitte azt, 1 éven belül megváltozott az egész élete, és elhitte azt, hogy Isten, amit ígért, az meg tudja cselekedni. Amen. 1 év alatt, dicsőség az Úrnak. Tehát mi hol tartunk? A zsidó 8-nál. Miért beszélek erről? Hogy megértsd azt, hogy az atyaság az áldozaton keresztül jelenik meg, és érhető el a szellemi életedben. Amen. Bátorít benneteket ez?
Halleluja.
Az atyaságnak elkerülhetetlen következménye van. Elkerülhetetlen. Tehát olyan nincs, hogy valakit Isten atyasága megérint, és az nem fog megváltozni. Fantasztikus garancia. Mert a szövetség garantálja. Az alapelveknek hatékony működése, vagy használata érdekünk. Tehát az, hogy te az atyaságot és az atyaságban felszabaduló látásokat, kijelentéseket, törvényszerűségeket megértesz, ez a te érdeked. Hogy azt működtesd is az életedben. Azt tudod, hogy az atyaságot működtetni kell? Nemrég beszélgettem 2 fiatalemberrel, és mondták azt, hogy gyülekezetben járnak. És mondták azt, hogy felháborító az, hogy nem értik az emberek, hogyha gyereküket nem jól nevelik, akkor a gyerek az apának és az anyának a szégyene lesz. Ezt ír a Példabeszédek. Emlékeztek erre az ígére? Hogy a gyerek az a szégyene lesz a szülőnek. És az atyaság ott kezdődik, hogy realitásban kezdesz el látni. Ugyanis azt mondja a Jézus, hogy aki az atyát imádja, szükség, hogy szellemben, tehát el kell jutnod odáig, hogy nem tudsz pszichikailag az atyába bejutni, lelkileg, érzelmileg, nem döntheted el, hogy holnaptól én most már érzelmileg érezni akarom az atyát, mert az atya nem érezhető. Senki nem látta. Nem látta senki. Tehát egy láthatatlan Istenről beszélgetünk, akit nem fogsz tudni megragadni. Nem egy szemüvegtartó. És minél tovább imádkozunk, ez csak legyen egy szemüvegtartó, és megragadod. És itt van a kezedben az atya. És jó érzés, a melegséggel tölt el. Olyan jó. És ahogy magamhoz ölelem. Fú, gyerekek. Nem, az atya nem ez. Nem. Az atya szellem. És mi is szellemi lények vagyunk. Arra vagyunk elhívva, hogy a szellemünk kapcsolódjon a szellemhez. A második, amit akartam mondani, hogy Isten szellemben és hogyan kell imádni. Igazságban. Ez a görög szó, ez nagyon érdekes szó. Ezt nem nagyon tudták még megfejteni, hogy mit jelent ez a szó. Mert ez a szó nem azt jelenti, hogy igazság önmagában, hanem egy olyan dolgot jelöl, ami a szellemi dolgok kijelentésének a valóságát jelenti. Olyan dolg, olyan szó ez, ez fantasztikus ez a szó, hogy olyan szó, ami azt jelenti, hogy valaki megragadott valamit, engedte, hogy a szívében legyen egy meccéspont Istentől, mint amikor vannak ilyen, a tekeseknek, meg a különböző rendőröknek vannak ilyen célbalövő puskájuk, ahol van ilyen lézerpont, mint amikor nekem van ez a detektorom, nem tudom hova tettem. És amikor tudjátok, hogy rá lehet vetíteni valamire, emlékeztek így, ott egy pont. Na ugyanúgy van, ugyanígy van, hogy amikor az igazság egy kijelentése az Istenből, valami olyan jó dolog a világosságból, az Isten igazságából kijön egy ember szívébe, akkor talál egy metszéspontot az ember szívében, ez az igazság. És ez az igazság nem csak, hogy bemegy, hanem az igazság átformál. Ez a kijelentés nem csak, hogy átformál, hanem olyanná leszel, mint amit Isten mond. Mert Isten, amikor beszél, akkor önmagát közli. Nem önmagában egy információ adagot közöl Isten, hanem önmagát vetíti ki. És amikor kivetíti magát az igény keresztül, akkor közli még a szellemét is. Mert amikor Isten beszél hozzád, akkor nem csak egy informátor, egy információ, egy adag nagyobb tudás magáról, hanem önmagát közli, az ő jóságát, atyaságát, karakterét. Mert borzalmas lenne az az Isten, aki csak jó Isten, és soha nem mutatja meg, hogy milyen az a jóság. Az egy kegyetlen ember, aki bezár bennünket egy egyházba, fegyházba, és aztán elmondja, hogy imádjatok engem, soha nem ismertek meg, soha nem fogjátok megtudni, hogy ki vagyok, de imádj. Leteszi valami névletáblát, elküld postán Gábriel, leteszi, és elmondja, le van írva az összes jó tulajdonsága. De azt mondja, soha nem érsz fel odáig, hogy elérjed ezt. Nem, az új szövetség elérhetővé teszi Isten jóságát. És fogja Isten, és nem csak, hogy egy metszéspontot csinál a szellemedre, szívedre, gondolatodra, elmédbe, nem csak, hogy megtalál egy pontot az lényedbe, valahol itt, hanem fogja, és engedi azt, hogy az, ami belőle kijön, amikor Jézus beszél, akkor élet és szellem jön ki belőle. És akkor jön ki Krisztusból az élet és a szellem, aki ott volt és elhitte, az azonnal megváltozott. Az rögtön meggyógyult, mert az ő beszéde isteni beszéd, az atya beszéde, és akkor jön az atya beszéde, az helyreállítja az életedet. Ha ebben nem hiszel, akkor miben fogsz hinni? Tudod, miben fogsz hinni? Elmondom neked, semmiben. És kétfajta kereszténységet látok. Az egyik, aki hisz, a másik, aki hisz és Krisztusivá akar válni. És ez nem ugyanez ez a kettő. És ezen elmékedtem a napokban, és két bizonyság megállt, két szolgálótól olvastam, és láttam dolgokat, és ugyanezt mondták, nem ebben a formában, de ez a lényeg, hogy vannak, akik hisznek Istenben, és vannak, akik hisznek, és Krisztusivá akarnak lenni, hogy Krisztusból éljenek, Krisztus szerint éljenek, és Krisztus által éljenek. Akik meg akarják azt élni az életükben. Milyen az, amikor olyan lesz a szellemi kapcsolatom, mint a fiúnak a földön? Hogy azt mondja, Uram, amit mondasz, azt hallom, és megcselekszem. Jézus azt mondja, Pál azt mondja, aki Krisztuséi, aki Krisztuséi. Kik a Krisztuséi? Akiket Krisztus birtokol. Akiket Krisztus birtokol. Testvérek, van előttünk még perspektíva. Van előttünk még lehetőség. Még rengeteg dologot nem élti át a szellemi életedben. Ami most van, az egy minimális dolog még. Rengeteg dolog jön. Olyan dolgok, amire nem is álmodtál, dicsőség az Úrnak. Mert az Efézus 3-ban azt mondja, fejebbin gondolnád, Feljebb, és miért mondja ezt az ige, hogy feljebb, én gondolnád, hogy ne kontrolláld be Istent, mert tudja jól Isten, hogy a látás, az ember látása mindig kontrollás, kontrollos, kontrolláló. De jön Isten szelleme, mutat egy látást, és te fölnősz ahhoz. Mutatok két embert. Két ember találkozik, az egyik emberbe bemegy a meccéspont, amiről beszélek, kilép önmagából, és engedi, hogy Isten vezetése alá kerüljön, mind a két ember, és megváltozik mind a két embernek a sorsa. Az egyik ember Ananiás, a másik Saul. És nézd meg velem, gyere velem, hogy 9-es verszak, 9-9, Abcsák 9-9, ott vagytok? És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. 3 napig. 3 napig. Szerintem olyan kenet lehetett rajta, hogy nem volt étvágya. Olyan Isten jelenlétében volt, hogy azt mondta, hogy én nem eszek, nem iszok, én csak imádkozok. És utána azt mondja az ige, vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Miben? Látásban. Ananiás azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj föl, tehát azt jelenti, hogy azt mondja rögtön, hogy imhol vagyok, Uram, és nem kötözködött. Isten, nem Isten. Angyal, tudjátok Máriánál, hogy volt, vagy bocsánat, Zakariástál. De nem, ő egyből azt mondta, igen, ez azt jelenti, hogy hozzászokott a szíve, lelke, gondolata, hogy Isten közöl vele valamit. Olyan közegben élt, amikor tudta jól, hogy Isten mozog, és amikor Isten jön, akkor hogyan szól? Ismerte Isten hangját, és sorolhatnám, hogy még mit ismert. De vettétek az adást. Megyünk tovább. Imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki. Tehát fölismerte, hogy ő Isten. Kelj föl, menj el az úgynevezett egyenes utcába, keresd föl Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ímé imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bement hozzá, kezét rávetette, hogy lásson. És felelt pedig Ananiás, Uram, Sok embertől hallottam e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illeti a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Idáig, aztán mindjárt olvasom tovább. Mi történik itt? Hogy felülírja a saját maga látása, Isten látását majdnem. Majdnem felülírja. Tudod, hogy miért? Azért, mert amit hallott a szíve, azt szerint gondolkodott. Mert ami beépül az életedbe, azt szerint fogsz élni. Ha a hitetlenség épül és a félelem, akkor az fogja meghatározni a szellemi karrieredet. A félelem. Ne arra úgy, hogy ezt mondjam, nem akarok megátkozni, de a félelem, ha bejut a szívedbe, és leblokkolja a látást a Krisztusról, kijelentésről, a megváltásról, nem fogsz tudni megújulni. Ugyanis a szellemi életnek ez az alapja, hogy rendszeresen megújulunk abban, amit Krisztus elvégzett a kereszten. Hogy ahhoz a Krisztushoz mész, aki fönn van az Atya trónján. Nem a kereszten, az Atya trónján ül. Sőt, mondok még durvábban, testvérek, fölültettünk mi is oda. Ezt tudod, mit jelent? Csak rá kell nézned. Csak egy jobbra kéne nézned hitáltal, vagy balra. Mert mi is fölültettünk a trónra. Tehát nekünk nem kell kiabálni. Halkan is hallja Jézus, mert mellettünk ül. Van mit bepotolni. Tehát mondom még egyszer, látta, hallotta, és elképzelte azt, hogy ez lehetetlen ez a dolog. Pedig nyílt látomása van, vagy zárt látomása, mit tudom én, milyen látomás. A lényeg az, hogy Istentől van a látomása, nem úgy, mint a Mari nénének lent pupkuputyimba, hanem mennyei látomása van, Isten szól hozzá, ráadásul hallja tisztán az Isten szavát, és elkezdi fölülbírálni Isten szavát. Hogy történhet ez meg egy ilyen engedelmes embertől? Úgy, hogy ez szól hozzánk Isten ezzel az igén keresztül, még aki engedelmes, annak is rendszeresen a hitét ki kell tágítani, a látását, a látómezeit, hogy mire képes Isten. Nekem, neked rendszeresen kell olyan igehirdetéseket hallani, ami tágítja a horizontot. Nem az a lényeg, hogy megtartsanak abban az állapotban, amiben vagy, hanem az a lényeg, hogy fölhúzzalak magasabb szintre. Nem az én szintemre, még magasabb szintre. A Krisztus szintjére. Mert mi nem olyanokká akarunk lenni, mint egymás, mint a másik, hanem én olyan akarok lenni, mint Krisztus. Mint az Isten, az Atya. Amen. Tehát nézzük ezt a fiatalembert, ezt a csodálatos embert, Ananiást. Ananiásnak szól Isten, és mit csinál? Elkezd vitatkozni. Mert a kalibráció elkezdett működni az életében. Elkezdett működni az, hogy mire képes ő, és mire képes Isten. Ki változtatta meg ezt az embert? A hír. Kívülről befelé. Mi a szellemi élet? Belülről kifelé. Egy szellemi embernek mit kellett volna mondania? Persze, ez könnyű nekem így mondani. Biztos nem mondtuk volna, de mi kellett volna mondani? Uram, amit mondasz, az úgy van. Azt tudtátok, hogy Ananiás Saul felé van küldve? Akiről mi már tudjuk, az egész világot megváltoztatta. Egy ember. Hát eljutott idáig. Horvátországig. Az egész világot megváltoztatta. Egész Európát. Ázsia. És bevállalja Ananiás, tovább megy. Mondanék ez, eredjel. Takarodj. Ne idegesíts föl, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, és ez a lényeg. És fogta, hitáltal kilépett, és azt mondta, kilépek önmagamból, kilépek a saját magam elgondolásaiból, kilépek abból a kicsi hitűségből, és megcsinálom, amit Isten mond. Na nézzük meg, hogy sikerült-e neki. Elment Ananiás, és bement a házba, dicsőség az Úrnak. Kezét rávetvén, az óriási. Á, óriási az Úr, dicsőség az Úr. Humor, érted? Nem egy halali, hol vagy sehol. Már nyomj is rá a kezét. Nem is beszélget vele. Halleluja. Halleluja. Nem akart hibázni. Nem beszélgetett vele. Nem engedt, hogy fölhívjon valakit. Elment az itt Ananiás, bement a házba, kezét rávetette, és azt mondta Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szent Szellemmel. Isten kenete volt ezen az ember Ananiáson. És ez, én nem tudom, hogy mi lett az életében, mi lett vele, de garantálom, én biztos vagyok benne, hogy ez megváltoztatta az életét. Hogy engedelmeskedett Istennek, engedte, hogy a látás, Isten látása arról, hogy ő mire képes, bejusson az elméjébe, a szívébe, a lelke, pszichéje, ne írja fölül a különböző információkon keresztül, és ezután pedig engedte, hogy a Szent Szellem vezesse őt. És Saul betöltekezett rajta keresztül Szent Szellemmel. Nem gondolkoztatok még ezen? Hogy amikor lerúgta az Úr a lóról, nem a ló rúgta le Pált, hanem Isten rúgta le, akkor miért nem töltekezett be Szent Szellemmel? Én hiszem azt, hogy mi miattunk történt ez, hogy lássuk meg azt, hogy Isten munkatársaivá lehetünk. Isten munkatársaivá. És Isten nem akar nélkülünk dolgozni. Nem akar, nem hajlandó hozzá. Dicsőség az Úrnak. És tudjátok, mi történik utána? És miután Evet megerősödött, volt pedig Saul damaszkuszi tanítványokkal néhány napig volt, és olyan szufla volt rajta, olyan kenet, azonnal prédikálta a zsinagógában Krisztust, hogy ő az Istennek a fia. Innentől kezdve beállt a szolgálatába. Tudod, mit akarok mondani most? Hogyha Ananiás nem hallgat az Úrra, akkor késlekedve van a dolog, és Pál nem tud kiindulni, kipörögni, kistartolni a szolgálatába. Tudod, hogy mit csinált Isten? Megváltoztatta Ananiás elképzeléseit arról, hogy Isten mire képes Isten, és ezáltal beállított egy másik embert a szolgálatba, hogy ő is elhiggye, hogy mire képes Isten. Ez az, amikor Isten mentorál valakit, szól hozzá, elmagyarázza neki a dolgokat éveken keresztül, nevelt az Ananiást éveken keresztül. Mi Isten hangja, mi a valódi látás, kijelentés, hogyan tud Isten vezetni bennünket, milyen az, amikor Isten megszólal és egy olyan dolgokba visz be bennünket, ami lehetetlennek néz ki. Éveken keresztül tanított Ananiás, 100%. Ezt nem lehet kiszívni a kisújból. Ezt nem lehet, erre föl kell nőni. És fölnőtt a megfelelő pillanatban, azt mondta, azért, mert ilyen hűséges voltál, ilyen kitartó voltál, ilyen fajta szellemi meggyőződésed volt, és kiálltál, szentségben maradtál, ezért megengedem, hogy te rajtad keresztül induljon útnak az az ember, akin keresztül megváltoztatom Európát, fölforgatom az egész Ázsiát. Hiszem, hogy amikor az atyaság alá, a fiait, meg a lányait atyaság alá vitte Ananiás, én hiszem azt, hogy sokszor elmondta ezt a történetet a gyerekeinek, és a gyerekei rendszeresen ezt akarták, ezt a történetet meghallani. Hogy mondjanak, hogy milyen volt, mikor Isten megjelent, milyen volt, mikor hallottad az Úrnak a hangját, milyen volt, mikor mondta, hogy hova menjél, és milyen volt Saul, hogy nézett ki, mondd el, milyen volt a fiatalkori Saul, miről prédikált. Nekem ez lett le, biztos magamból beszélek. Én ezt kérdeztem volna. Leültettem volna apámat, Ananiás, és mondom, Ananiás, apám, mondd el, milyen volt? Milyen volt, mikor Isten jelenléte bejött a szobádba? Milyen volt a hangja? Csilingilő, mint a karácsonyi fadísz? Milyen volt a hangja? Kedves volt, stb. És ebből tudott meríteni. Hát mit gondolsz, hogy atya miből tud meríteni? Az Isten élményéből. A Malakiásról volt szó előző héten. Ugye ott mondja az ige, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa. Tehát valahonnan el kell fordítani a szívet az atyáknak. És hova kell fordítani a szívet? Az Isten jelenlétébe. Amen. Hogy elkezdjen Isten írni. Hogy valamit át tudjunk adni a következő generációnak. Vagy a gyerekednek. Amen. Hova tartok? Zsidó 8. Menjünk vissza. Halleluja. Elmentünk, de itt vagyunk. Jó volt? Tetszett ez? Nem tudhatod, hogy kinek fogod elmondani az evangéliumot. Nem tudhatod azt, hogy kinek fog segíteni. Egyébként azt tudd meg, hogy a legkisebbnek segítesz, Jézusnak segítesz. És nem tudhatod azt, hogy Isten mikor fogja azt mondani, hogy állj be valami dologba, ami olyan egyszerűnek tűnik. És Isten meg fog téged áldani ezért. Amen. 8.11. És mindjárt megismernek engem kicsintől nagyig, mert megkegyelmezek ánokságaiknak, bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Mikor újról beszélt, óvá tette az elsőt, ez a törvény, ami pedig megavul, megvénhedik, közel van az enyészethez. Tehát mi az új szövetség lényege? Az atyaság, hogy az atya elkezd beleírni a szívünkbe. Szívcsere, és a szív elkezd újból táplálkozni Istenből. 9.1. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek Isten tiszteleti rendtartásai. Mi van az Isten tiszteletnek? Rendtartása. Tudod, hogy lehet ezt lefordítani? Mi van az Isten jelenlétében? Rend. Rend. Nem mehetsz az atya jelenlétébe, csak renddel. Tehát olyan nincs, hogy káoszol az életedben, lubickolni szeretnél az atya szeretetében. Helyre kell rakni a dolgokat. Anélkül nem fog menni, ha nem teszed helyre az életedet. Az atya felé való közeledésnek van három terület, amit bátorításon mondom. Isten szabja meg, hogy hogyan kell hozzá menni, ő rendtartást hoz létre. A második, ő szabja meg a találkozásnak a minőségét. Nem te találod, hogy milyen minőségben találkozz az atyával. Tehát az nem úgy van, hogy te kitalálod, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy kenet lesz rajtad. És az árnyékodtól fognak meggyújulni. Holnap. Ez nem így van. Tehát a CBA-ba bemész és választhatsz a polcon, de még azt is kalibrálva van, a vizakártyától függ. mennyi lé van rajta, nem? Ugyanúgy az atya jelenlétében is van egy kalibráció, amit azért, amiben ő beleegyezik. Tehát a minőség, hogy hogyan jön az atya, azt ő tőle függ. És az, hogy a felelősség pedig rajtad van, hogy amikor jön az Isten, abban a millióban, te hogyan alakítod ki az egységet? Figyeljetek ide, magamból beszélek most, hogy alázatosnak tűnjön. Akármekkora jelenlét van az életedben, akármekkora tapasztalatod van, akármilyen csodát láttál, állhattál te a világ legnagyobb felkentje mellett, és foghattad a nyakkendőjét. Ha nem kapsz atyaságot rendszeresen, Isten jelenléte nem tisztít meg, nincs élő kijelentésed az igéből, el lehet veszíteni mindent. Mindent. És ezt az ébredésem fogja megoldani. Ugyanis. Ezt neked mondom el, csak neked. Hiába jön a hatalmas ébredés ebbe az országba, vagy egész világra. Mindig ugyanaz fog megismétlődni, mint Izrael életében. Hatalmas ébredés volt. Olyan csodák, amit a Föld nem nyelt, vagy nem látott még olyan csodák. De mivel az atyák nem értették meg az atyaságot és a vér szerepét, ez a 2 Mózes 12-ben van leírva, tudjátok, meg kellett kenni az ajtófélfát. Emlékeztek rá? Kiknek kellett megkenni? Tudjuk jól, az atyáknak. Hát nem a csecsemők kenték meg, hanem azok, akik elkészítették a bárányt. És ez az, ami kijuttatta őket Egyiptomból. A többi az büntető csoda volt. És azt mondta Isten ott nekik, az 2 Mózes 12-ben, ezt rendtartásba vidd, hogy megemlékezz róla, hogy ez ünnep. Ünnep, és megemlékezz arról, hogy a vér vitt ki téged Egyiptomból. A vér szerepe. És miért fontos ez? Az áldozat és a vér szerepe. Azért, mert Isten már ott az atyáknak ezt akarta megtanítani, hogy sikeresek legyenek a pusztában. Hogy 10 nap múlva átmenjenek Kánaánba. És mi volt az első dolog, amiben bűnbe estek? Áldozat. Hamis áldozat. Miért? Mert nem hitték el, és nem építették be a szellemi karrierjükbe, hogy a bárányvére mire hatalma bárányvérének, és a bárányvére mit akar előkészíteni. Már megkapták az atyákot előképét Krisztusnak. Előre megkapták az előképét Krisztusnak, hogy Krisztusból tudjanak tovább menni. Erre mit csinált Krisztus? Annyira szerette őket, mert akit Isten szeret, annak sok mindent elnéz. Tehát Istennek van egy ilyen karaktere, hogy akit szeret, és aki közel van hozzá, azt annak elnéz dolgokat. És azért volt az, hogy elnézett annyi mindent, mert akit Isten szeret, annak elnéz dolgokat. Mert ne alkalmazd ezt, hogy akkor neked bármit csinálhatsz. Próbáld meg, aztán helyre rak téged majd az atya, de egyszerűen nézd meg, hogy te mivel elsőszülöttségi jog után benne vagy a másodszülöttségben, tehát benne vagy ebben a családban, Isten polgártársai vagy, Isten cselédje vagy, családi tagja vagy, tehát családjában vagy benne, ezért Istennek különlegesen vigyáz rád. És fél téged, és hogyha hülyeséget csinálsz, akkor se tagad ki téged. Tehát ne az Isten képed legyen, hogyha rosszat csinálsz, akkor meg azért akarsz úrvacsorázni, hogy a büntetése Istennek, és a büntető Isten az ne csapjon le hétfőn rád, mert Isten nem büntető Isten, ha újjá vagy születve. Tehát ő nem az a belső karakterének a lényege, hogy bemutassa ő magát, hogy ő egy büntető Isten. És hogyha rosszat csinálsz, akkor szolostokkal leveri a körmeidet. Tehát ne ez az Isten képed legyen, és ha ez volt, akkor ezt most meg kell változtatnod, mert Isten nem büntető Isten az új szövetségben, hanem helyreállító Isten. Helyreállító atya. Miképpen az apád, ha volt, akkor nem is megyek bele, mindegy. Tehát visszatérve az igére, hogy miről beszéltem most? Rendtartás. És Isten a rendtartás szerint akarja, hogy közelítsünk hozzá. Amen. És azt mondja ott az ige, sátor építetett, mi a rendtartás? Sátor, első, amely vala gyertyatartó, asztal, kenyerek felrakása, azt nevezték szent helynek, második a kárpiton túl, az a sátor, amelyet neveztek szentek szentjének. Ebben volt az arany füstölő oltár, a szövetség ládája, beborítva mindenfelül arannyal, ebben volt a mannás aranykarsó, az áron kihajtott veszélye, meg a szövetség táblája. Fölötte a dicsőség kérubja, beárnyékolva a fedelet, mikről most nem szükséges külön nekünk szólni. Ezek pedig eképpen lévén elrendezve az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok, az Isten tisztelet elvégzésére, másodikban azonban egy-egy évben egyszer, csak maga a főpap, vérrel, amelyet magáért és a nép bűnéért áldoz. Azt jelentvén ki ezzel a Szent Szellem, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. Ami példázat a jelenkori időre, hallod, példázat neked, mikor áldoznak oly ajándékokkal, áldozatokkal, amelyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálat tevőt. Krisztus pedig 11-es verszak megjelenvén, mint jövendő javak főpapja, a nagyobb, tökéletesebb, nem kézzel csinált, nem a világból való sátoron keresztül, nem a bakok és a tulkok vére által, a tulajdon vére által ment be egyszer mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Ha a bakoknak, a bikáknak a vére, meg a tehénnek a hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki az örökké való Szent Szellem által önmagát feláldozta, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti szellemi ismereteteket a hold cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak, a kihívottak, az elhívottak, elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Amen. Mit nyerjünk el? Örökkévaló szövetségnek ígéretét. Amen. Három templom van az új szövetségben. A Krisztus egy templom, maga a Krisztus, ez magáról mondja János 2-ben, hogy romboljátok le a templomot, és én fölépítem 3 nap alatt. És akkor utána értették meg, hogy magáról beszél, hogy ő a templom. Tehát amikor Krisztus szolgált, akkor ő templom volt. Ki volt, ki lakott Krisztusban? Az Atya. Tehát amit a 1 Korintus 3.16-ban mondtam, hogy mi bennünk Isten szentélye van, szentsége van, ugyanúgy a fiú ugyanígy dolgozott. Figyeljetek, egy kiakasztó igét hagyd mutassak nektek is, hogy hagyj akadjatok ki. Azt mondja a Róma 8-ban, ezt érzem, ezt el kell mondani. A Róma 8-ban azt mondja Pál. Az Isten szelleme által mondjuk, hogy Abba Atya. Emlékeztek rá? Abba Atya. Isten szelleme által. Nem a szolgaság szellemét vettük, hanem a fiúság szellemét. Testvérem, a szolgaság szelleme az nem egyenlő az Isten felé való szolgálattal. A szolgaság szelleme az azt jelenti, hogy a világ szerint való életmód hogyan teszi az embert a testén keresztül, a bűn testévé a testet, és hogyan lesz kiszolgáltatott állapotú. Nem nincs időm, de jövő hónap, vagy jövő, majd egyszer elmondom, mi a különbség az óember és a testi ember között. Az óembert most hadom, mert annak 5-6 része van, de inkább a testi emberről beszélek, mert te lehetsz testi ember, mert a testi embernek definíciója az, aki újjászületett, azonban nem rendeli alá magát az Isten szellemének a törvényszerűségeinek, kilép ebből, és a testi módon éli az életét. Ezt jelenti a testi ember. Nem az a testi ember, aki önmagában pogány, nem. Az új szövetség alapján az is testi ember, aki hallja az evangéliumot, de mégis nem él az örökségével és a jogaival. Ezért mondja a Galácia 4.1-ben, hogy kiskorú az, aki tudja, hogy örökös, és a világ ura, és mégsem használja fel az örökségét. És az ember a világ ura. Ez már nagyon durva. Hol láttam a Hír TV-be? Nem. Az Ábrahám áldása a föld áldása. Mert azt mondja Róma 4-ben, hogy ővi az egész föld. Egyiket isteni, csak mondom. Mi pedig bérbe kaptuk, vagy miben, valamilyen szerződésben. De ő az ura a földnek. És visszatérve a Róma 8-ba, hogy nem a szolgaság szellemét, tehát nem a testnek a szándékát és a testnek a habitusát örököltük, hanem a szellemnek a szolgálatát, a szellemnek a dolgait, és ez által kiáltjuk, hogy Abba, Atya, úgy, mint egy gyerek, apa. És utána azt mondja a Róma 8-ba, hogy Krisztusnak pedig örökös társai vagyunk. Na most figyelj ide! Azt mondja az ige, Krisztusnak örökös társai vagyunk. Tehát miink van nekünk? Örökség. És kinek az örökség a miénk? Gondolkozz! Halljam a recsegnek, ropognak az agyadnak a dolgai. A Krisztus. És mit örökölt Krisztus? Mit örökölt Krisztus? Mindent. Na most, hogyha te a fiúnak az örökös társa vagy, akkor mi a tiéd? Minden. Tehát ezáltal az eklézsiái minden. A Kolossai 1-ben azt mondja Pál a fiúról, hogy ő az atya teljessége. Tehát benned van a fiú öröksége, az atya teljessége. És ami a Krisztusé, az kié? Az enyém. És azt mondja magáról a fiú, ami az enyém, az az atyáé. Tehát mit van, ami az atyáé? Mert ő az atyától kapta. Tehát az újjászületett eklézsiának milyen van? Mindene megvan. Mire? Hogy helyreállítsa magát, meg az eklézsiát. És aztán meg elragadtassunk. Mert ez is meg van ígérve. Szeplő és sömör nélkül való eklézsia jön létre. Hogyan jön létre a szeplő és sömör nélkül való eklézsia? Úgy, hogy ebben a rendtartásba beleáll, hogy az atyához hogyan kell menetelni. Veszi ezeket az üzeneteket, és ez átalakítja az életét. Amen. És azt mondja itt az ige, hogy bent a Szentek Szentjében most ezzel foglalkozok, csak egyébként az összes tárgy, amiről most van szó, az mind benned is benned van. És az összes dolog, ez mind benned van, és Isten képes arra, hogy az összes tárgyról tanítson téged, és mondok még valamit, ez nagyon durva lesz. De meg fogom fejteni, mert tényleg ez komplikált lesz, de szoktam ilyen lenni. Az atyaság célja a fiunk keresztül eljutni a fedélig. A fedélig. Fedélig. Fedél. Mi a fedél? Az a Fridládán lévő fedél. A Fridláda önmagában egy láda. És van egy másik része, az a fedél. Ez nem ugyanaz? És tudod, mi az új szövetségben, milyen kijelentést kapott az eklézsia? Hogy mit, hogy hívja Isten azt a fedelet? A kegyelem királyi széke. És kinek a királyi széke? Az atyának a királyi széke. Mi az atyaság célja? Hogy bejuss a Szentek Szentjébe, és találkozz a királyi székkel. Ezért volt az egész mózesi rendtartás, hogy elmondják nekik, hogy egyszer majd eljön az idő, mikor szétszakad a sátor, lebontjátok, fiaim, papok lesztek, és mindenki mehet majd be Isten jelenlétébe. Ez a 2 Mózes 19-ben le van írva. Királyi papság. Már ők tudták ezt. Mi még nem, de ők már tudták. És mi a lényeg? Mi a lényeg, hogy bejutni a Szentek Szentjébe. Miért? Mert ez az atyaság a Szentek Szentjébe. Ott az atyaság van. És mondok még valamit, mert sok az idő ezért, kevés az idő ezért, pörögnöm kell. A fedél fölött volt két kérub. Emlékeztek rá? Megmutatom nektek, hogy nézett ki. Ez még csak a szentély. Nem tudom, látjátok-e onnan hátulról. Látjátok? Móni, látjátok? Hát gondolom, hogy ellátsz, hogy nem homályos? De, hát igen. És ott van a Fridláda előtt, ez a szentélyben, a hét ágú gyertyatartó. Majd egyszer beszélgetünk erről, ez is Krisztus mutatja, de a Krisztus hét szellemét is mutatja, hogy ez a szentélyben fogsz találkozni először kenetekkel. Többfajta kenet van, és ez hétfajta kenetről beszél, ez atya jelenlétéből árad, a trónból egyébként már. És ezt ott van a szentélyben. És hétágú gyertyatartóval szemben volt a kenyerek asztala. Az is Krisztusra mutat, de mutatja azt is, hogy van a szentélyben eledel. A Krisztusból, az atyától van eledel. De nem is ezt akartam mutatni még, ez most megállt ez a felvétel. Ez a Fridláda. És a Fridládán volt két, körülbelül így nézett ki, de nem biztos, két angyal. Két angyal, kérub, inkább kérub, és az a fedélen volt rajta kiöntve. És a fedélre, hogyha leszették, most leszették a fedelet, ebbe volt benne mindaz, bár Salamon idejében már nem, az a dolog, amiről beszéltünk, a mannás aranykorsó, a törvény, és benne volt Áron kihajtott mandula veszeje. Egyébként a Fridláda mellett pedig ott volt még a Tóra is, amit Mózes írt le. Na, a lényeg az, láttátok most, ugye? Láttátok? Most képzeld azt el, hogy ez a Fridláda, ez fából volt, aranyjal beborítva. Ez Krisztus képe, hogy ember és Isten. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a cél az, hogy a Szentek Szentjébe te be tudsz menni. Ez a cél. És van még egy cél, ami nagyon fontos. Hogy találkozz a Fridláda tetejével. Mert onnan árad a kegyelem. És tudjátok, hogy mi történt a két Jom Kipurkor a engesztés ünnepén a két kérub között? A vért oda kellett hinteni. Oda kellett hinteni. Tudod, mit jelent? Hogy a Fridláda tetejét, ha megérinted, mindig találkozol a vérrel. Mert az atya gondoskodott arról, ha bejutsz a fiunk keresztül az atyához, akkor ott mindig találkozol a vérrel. És volt még valami, amivel találkoztak az emberek, azok, akik ki voltak erre választva, a két kérub között mi történt? Felolvasom neked, ne keresd ki. Hát nagyon kevés dolgról tudtam beszélni, de majd egyszer folytatjuk, majd jövő héten. Maga a mózesi Isten tiszteletnek minden részlete igaz és valóság a mennyben. Ez másolat és egyben prófétai tanítás a mennyi dolgokról és az ahhoz való kapcsolódásról. Tehát ha az atyaságban akarsz kapcsolódni, elmékedned kell ezekről a dolgokról, mi van a Fridládában. Mert az azért van a Szentek Szentjében, hogy megértsd, hogy az atya jelenlétében mi van. Mert az atya jelenlétéről van szó. Ha az atyaságban akarsz növekedni, elmékedni kell erről. És az egyház szellemi funkcióit bemutatja, mert az egyház is templom, és te is templom vagy. És az egyház a mennyet, a mennyi szolgálatot képezi ki le, és tehát maga az egyház a mennyi szolgálatában áll. És ez a mennyei szolgálat, ez túlnyúlok én meg te a mennyen. Bejutok a mennybe. Maga az egyháznak ki a feje? Krisztus. Most hol él? A mennyben. Amen. Tehát te a közbenjáron keresztül hova nyúlsz be? A mennybe. Tehát az egyház kinyúl a materialista világból, és átnyúl a természet felettibe. És amikor belép az ember a szellemvilágba, a mennyi dolgokba, belép az ember a mennyi dolgoknak a valóságába, mivel találkozik? A beszentek szentjével. És mi van a szentek szentjében? Ott van a figyláda, ott előtte a szentélyben van a mécses, ott van a kenyerekasztala, és ott van egy oltár is, erről nem beszéltünk, illatoltár, illatáldozati oltár, az a szentély és a szentek szentje között van, néha becsúszott oda a szentélybe. És ez mind ott van, ez valóságos. Tehát az atyasságnak van üzenete feléd, nagyon nagy üzenete van. Még csak megpendítettem ezeket a dolgokat, én nagyon sokat elmékedem ezeken a részeken. Óriási üzenet, hogy hogyan tudsz közelebb kerülni az Istenhez. Miért került bele a figládába a törvény, a áron kihajtott vesszelje? Miért került bele a figládába a mannás aranykorsó? Hogy megérts, hogy sikeres legyél, hogy mi a természet feletti, és hogyan alakíthatja át az életedet az atyaság. Ezért van benne, nem azért van beletéve, hogy örüljön, nekem van egy kis törvényem, van egy kis mannás kihajtott vesszelje. Emlékszel Jézus? Igen, mi történt? Ó, emlékszem, atya. Ó, milyen szép világ volt az akkor. Hogy kivirágzott Áron mandula veszélye. És emlékszel, Jézus, amikor megmaradt végül a törvény. Igen, összetörte Mózes, úgy fájt a szívem. De ez a második, ez szebb. Ez szebb lett. Igen, nagyon szép. Tehát nem ilyen szentimentalista álmodozás van fönt a mennybe. Mindez azért van fönt. Azért van fönt. És nézd ezt a korsót. Arany, tényleg? Tényleg arany. Hú, ezt is ki a világból ki tudtuk húzni. Kis arany. Ha rosszul megy, eladjuk. Van mihez nyúlni a családnak. Nem, azért van ott, hogy mi elmékedjünk, hogy közelebb kerüljünk a mennyi dolgokhoz. Bárcsak lenne időm, és ki tudnám ezt mondani. Ezt figyeld meg, hogy mit csinált a Mózessel Isten. Óriási. Bemehetett oda, ahol mindenki megmurdert volna, csak a főpap nem. A fedelet pedig, 2 Mózes 25-21. A fedelet helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, amelyet adok neked. Miről bizonyság? Miről? A Mózeséknek, az atyaságról, Isten jelenlétéről. Hogyan kell közeledni Istenhez? Aztán, ott jelenek meg neked. Kinek? Neked! Nekem! Ide Mózesről van szó! Figyelj ide! Az egész nép 100 méter távolságra ilyen távcsővel, digitális távcsővel nézik, ahogy megy az áldozat. Nem merték oda menni, hogy Isten ott van. Mózes meg elmegy, fütyülve mellettük. És mondja, Lévi, menj már arrébb, Léci. Miért? Mert jön Isten. És bemegy a szentek szentjébe. Figyelj, ez mi pogány ember számára eljössz Isten tiszteletre, és hát nem murdersz meg, minden rendben van. Sőt, még lehet, hogy boldog is vagy, hogy jársz Isten tiszteletre. Aztán szép lassan majd kibérelünk székeket, ahogy más gyülekezetekben. De nem is, és hogyha azt mondjuk, hogy állj föl, felháborodik, ott hagyja a gyülekezetet. Hanem Mózes bemehetett Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe. Ez akkora üzenet Istentől a nép számára, hogy ez eszméletlen. Nem is tudom kifejezni. Hogy a súlyát föl tud fogni. És ott jelenek meg neked, és szólok hozzád a fedél tetejéről. Honnan? A fedél tetejéről, a két kérub közül. Tudod, hogy minek hívták ezt a bölcsek? A dávárnak a helye. Ahol Isten szól, az ige helye, a beszéd helye. Tudod, hogy hol tud Isten szólni hozzád? A szentek szentjében. Az atya ott akar kommunikálni veled. Ez is előkép, Mózes története is. És azt mondja, ott jelenek meg neked, és szólok hozzád. Szól Isten, nem néma, halleluja, szól hozzád. A fedél tetejéről, két kérub közül, amelyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok Izrael fiainak. Hol jön be az atyaság? Hol tudsz tanulni? Gyereknevelés, szolgálat, minden olyan dolog, ami az élet nagy kérdései, a fedél tetejéről fog jönni Isten. És mit tanít Isten a fedél tetejéről? Akarjátok tudni az új szövetség mit tanít erről? Akarjátok? Ki az, aki akarja? Akkor elmegyünk. Zsidókhoz itt levél, gyere velem. Zsidókhoz itt levél. Lévén annak akár nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, Isten fia, ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Hogyan tudsz bejutni Isten jelenlétébe? Megvalláson keresztül. Kit vallasz meg? A főpapot, amiről beszéltem ma, egész nap. Hogy neked jogod van belépni ebbe a jelenlétbe. Sőt, még magasabb szintre emelte Isten, mert azt mondja, hogy benned van a szentek szentje. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni. Mink van főpapunk. Főpap ne tudna megindulni gyarlóságainkon, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizadalommal a kegyelem király székéhez. Itt van. Itt van. Itt van. Azt mondja, hogy a kegyelem király székéhez járuljunk. Azt mondja, hogy a kegyelem, testvérek, amiről beszélek, az most már nem lehet elvont. Ezt most már én mutattam neked a Szent Írásból. Hogy neked az ima életedben hova kell eljutnod. És eljut úgy, hogyan azt mondod, hát Lali, ez már nagyon magas, tényleg, hogy mehetek be a mennybe? Tudod, hogy hogy? Úgy, hogy elhiszed Isten igét. Hogy a kicsi világodat Isten megnézi. Letérdelsz, vagy leülsz, vagy nem tudom, lefekszel, nekem mindegy, mit csinálsz, állsz. És elmondod, Uram, itt vagyok. És Isten pedig azt mondja, jó, oké, hallgatlak. Ennyire egyszerű. Tehát ezért nem kell csinálnod semmit. Csak hinned kell ebben. Mert Isten igéje nem mond olyat, ami hazugság. És mit mond? Olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságaindon. Tehát amikor oda bemész, nem fogsz meghalni. Nem fogsz meghalni. Nem fogsz meghalni. Mert azt mondja Isten, hogy ott a királyi fedélnél megindulás van. Megindul Isten. Könyörületességével. És helyre akar állítani Isten. Ki akar mosni bennünket ott. És mit mond utána? Járuljunk bizadalommal a királyi székhez. Milyen székhez? A királyságnak a széke. A kegyelem királyságának a széke. Mit jelent a kegyelem? Ingyen, ajándék, Isten jó indulata. Isten jó indulata egy királyi székből kifolyik az életünkre. Az úrvacsora, akkor mikor veszed az úrvacsorát, ez történik. Mész az Isten jelenlétébe, iszod a vért, és ez a vér közvetíti ezt a kegyelmi lehetőséget. A trónhoz mész most Jézusnak a nevében. Azt tudod, hogy a bűnbocsátod a trónból jön? Azt tudod, hogy a megtérésed a trón által jött létre? Dicsőség Istennek. Ez az Atyának a trónja. Hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azt mondja, hogy irgalmasságot nyerjük. Ez nem a lottóötös, ez nem nyerés. Az eredeti szó értelme átvegyünk. Na, és itt kezdődik a baj. Itt kezdődik a probléma, hogy a testvérek nem tudnak rendszeresen átvenni a király székből. A kérdésem az lenne, hogyha te most itt ülnél. Lajos, kérlek, mondd el, ezt ne felejtsd el, hogyan tudom a sok simlis dolgaimat kitisztázni az életemből? Vagy hogyan tudom a hitetlenségemet lecsélni hitre? Ott a király széknél. Jó kérdés? Elmondom, hogyan. Úgy, hogy hit által elmondod Istennek az imádba, mert tudod, hogy van egy atyád a te problémádat. De nem csak elmondod, hanem akarsz a megváltáson keresztül átvenni. Mert azt mondja, hogy nyerjenek, átvegyenek. Jézus vére által bemenetelünk van a Szentek Szentjébe. Ez Szentek Szentje Isten jelenléte, az Atya jelenléte. Csak a fiunk keresztül. Izrael hiába élt át a természet felettit, nem értette, hogy Isten hogyan akar közeledni hozzá, és mit akar kiépíteni az életükbe, ezért elbukott. Hiába vittek be a kémek. Vitte be a kémeket Isten, és hiába mondták, hogy igen, ez a föld jó, mézzel és tejjel folyó. Egyszerűen nem bírták a látást megváltoztatni, mert nem láttak túl saját látásukon, mert nem hitték el, hogy a kegyelem király székéből árandóan árad Izrael számára a lehetőség. És amikor bemennek, akkor viszik a figyládát, és a figyláda pedig garantálja a győzelmet. Isten jelenléte van a figyládán, Isten jelenléte. Két dolog van a kérub között, a vér és Isten szava. És amikor megyünk most Isten jelenlétébe, és veszük az úrvacsorát, neked is két dolog állandóan, lehetőségképpen átvehető, a vér és Isten szava. Amen. Isten szól hozzád, a lelkismereteden keresztül. És azt is olvastam az igébe, hogy mit tisztít meg Isten? A lelkismeretedet. Megtisztítja a lelkismeretedet. Ez fantasztikus. Behatol a legmélyebbre az életedben. Senki nem tudja meggyújtani a lelkismeretet. Senki. Saját magad se tudod elnémítani a lelkismeretet. És mit olvastunk itt az igébe? Hogy bemegy a gyógyító kenet Isten jelenléte, Jézus forró vére. Erre azt mondta, hogy Jézus vére, hát hol van ez megírva, hogy Jézus vére bemegy? Azt mondja Péter levelében az ige, hogy járultunk a meghintésnek a véréhez. És egy folyamatos időben van írva. Rendszeresen járulunk a meghintésnek a véréhez. Ami jobbat beszél Ábel vérénél. Miért beszél jobbat, mint Ábel vére? Mert ebben nincs bűn. Nincs benne eredendő bűn. Jézus vérében nem volt bűn. És ez a vérben van az élet. és aki issza ezt a vért, az él. És az bemehet az Atya jelenlétébe. Aki ezt a vért tiszteli, azt Isten is tiszteli. És a vérben van a Szent Szellem jelenléte, a megtisztító erő, és a vér és a szellem az egy, azt mondja János. És akkor vesz egy Jézus vérét, és engeded, hogy meghintse a lelkiismeretedet, a lelkedet, az összes bűzös gondolatodat, engeded, hogy Jézus vére rád legyen hintve szellemben, átveszed ezt, akkor a bárány vére gyógyít. A bárány vére átváltoztat, azonnal, teljesen lemossa a dolgaidat. A bárány vére beszél, kommunikál hozzád, hogy a megváltás tökéletes. Azt mondja, azt is olvastam az igéből, hogy tökéletesen megtisztít bennünket. Tökéletesen, teljességbe visz a bárány vére. Halleluja. Teljességbe visz a bárány vére. Nincs olyan, hogy kicsi bűnös, meg nagy bűnös leszel. Hát a Józsi az nagy bűnös, de hát tudjuk milyen, na. Hiába vette Jézus vérét. Nem. Nincs másodosztályú Jézus vére, harmadosztályú Jézus vére, meg elsőosztályú Jézus vére. Ugyanaz a vér tisztít meg engem, mint amit Jézus megtisztított. Ugyanaz a vér van rajtam, amit Jézusé, ami bement és oda az Atya elé lett bevíve. Egyébként még az ördög is megvizsgálta, és azt mondta, nincs bennem semmije. És bele csapva az ördög. Azt hitte, hogy a vérben van bűn. De nem volt bűn a vérben. Dicsőség az Úrnak. Bele csapva az egész szellemvilág. És le lett fegyverezve a bárány vérén keresztül. A bárány vére az megtisztít mindenkit, mindenhol. És nem csak, hogy megtisztít, meggyógyít. Gyógyít a vér. Gyógyít. Gyógyító kenet van a vérben. Dicsőség Istennek. És meggyógyítja a betegségedet, meggyógyítja a lelki kínjaidat, és helyreállítja a jövőképedet, sőt, beállít a szolgálatba. Mert azt olvastuk az igébe, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ezt hozza létre a Jézus vére. Amen. Álljunk föl, testvérek, dicsőség az Úrnak. Amen.